Szia! Ma együtt mélyedünk el a párizsi konyhaművészet lenyűgöző világában. Kaptunk tőled egy csomó izgalmas forrást, és most hát ezekből próbáljuk kibogarázni a lényeget, hogy megértsük, mitől is olyan különleges Párizs gasztronómiája.
Pontosan. És nem csak egy listát akarunk adni neked, tudod, híres ételekről vagy helyekről. A célunk az, hogy a forrásaid alapján feltárjuk azokat a mélyebb összefüggéseket, amik ezt a konyhát világhírűvé tették. Szóval a történelmi gyökerektől, a kulturális jelentőségen át, egészen a mindennapok ízeiig.
Kezdjük is rögtön egy kis időutazással, mert a források szerint a 19. század volt a párizsi gasztronómia aranykora, ekkor vált igazán meghatározóvá.
Igen. Ekkor léptek színre olyan legendás alakok, mint Marie-Antoine Carême, ugye a szakácsok királya, vagy éppen François Vatel.
Ó, Vatel! A Vaux-le-Vicomte kastélya, lakomái. Azokról sokat hallani. A Latour d'Argent a Szajna partján. Képzeld, a forrásait szerint a híres Canardo Sang.
A véres kacsa, igen.
Az több mint 1 100 000-szer készítették el 2012-ig.
Elképesztő szám, tényleg. Ez már önmagában egy szimbólum.
De ahogy a forrásaid is kiemelik, ezek a helyek többek voltak, mint éttermek. Gondoljunk csak a Montparnasse nyüzsgő brasszériejére, mint a La Coupole, vagy azokra a kávézókra, mint az Angelina, a Rue de Rivolin. Miért lettek ezek ennyire kulturális központok?
Hát figyelj, ezek egyrészt megfizethető, másrészt semleges találkozó helyek voltak. Művészeknek, íróknak, gondolkodóknak, Picasso, Hemingway, Sartre, a 20. századi sellemi életkrémje fordult meg itt, érted?
Értem.
Az Angelina meg, igen, Coco Chanel kedvenc forró csokizója volt, de nem csak ezért. Egyfajta elegáns társasági szalonként működött. Itt nem csak ettek, ittak, hanem ezmét cseréltek, kapcsolatokat építettek, és ez, tudod, visszahatott a város kreatív energiáira. Ez a szoros kapcsol a gasztronómia és a kultúra között nagyon fontos párizsi sajátosság.
Ez érdekes szál, ez a kulturális vonatkozás, de térjünk át az alapokra, az alapanyagokra. A forrásaid említik a brie sajtot. Ez talán a legismertebb Párizs környéki termék, nem?
Abszolút. De több mint 100 féle helyi sajt létezik. A brie csak a jéghegy csúcsa. Ott van a Coulommiers, vagy a Fontainebleau is, ezek is jellegzetesek.
100 féle. Az rengeteg.
Igen. De ami igazán elgondolkoztató a forrásaid alapján, az a brie en pot története. Ez egykor népszerű helyi specialitás volt, mára viszont, hát, szinte teljesen eltűnt.
Tényleg?
Igen. És ez rámutat arra, hogy a gasztronómiai hagyományok mennyire sérülékenyek lehetnek, még egy ilyen gazdag kultúrában is.
És ott van a híres Champignon de Paris, a párizsi csiperke. Szinte jelkép, pedig...
Pedig ma már a nagyja Kínából jön, igen.
Pontosan. De a története egészen 14. Lajos kertészéig, La Quintinéig nyúlik vissza. A modern termesztése meg egy Chambry nevű kertész véletlen felfedezése volt, aki rájött, hogy az elhagyott kőbányák pincéi tökéletesek a gombának.
És ez a kulcs. A források is hangsúlyozzák a különbséget. Az igazi, minőségi párizsi csiperkét ma is pincékben, mészkő ágyon termesztik. Nem pedig ipari körülmények között tőzegen, mint Hollandiában vagy Lengyelországban.
Aha.
Gregory Spinelli termelő, aki még Janik Alénóhoz hasonló csúcs séfeket is ellát, pont ezt emeli ki. Ez a módszer adja a gomba különleges ízét. Az az ironikus az egészben, hogy maga a Champignon de Paris elnevezés nincs levédve.
No hát, ez megnehezíti az autentikus termékvédelmét, gondolom.
Hát persze. De ez az egész rávilágít a helyi termékek a terroir fontosságára. Arra, hogyan tükrözi az ételíze a hely szellemét, a talajt, a klímát, a hagyományt.
És a források más példákat is hoznak, a Montmorency cseresznye, az argentői spárga, a croissy sárgarépa.
Vagy a híres montreuil-i őszi barack, amit speciális falak mentén termesztettek. Ez a terroir gondolkodás a húsokra is kiterjed.
Mint a klasszikus Jambon de Paris. Az a főt sonka.
Pontosan. Az a főt, pácolt sonka, ami nélkül nincs croque monsieur vagy egy jó jambon bőr szendvic. De ott van a hudán csirke, vagy a helyi saucisson de Paris, és a bougie noir, a véres hurka. Ezek mind a párizsi hentes mesterség és a környező vidék mezőgazdaságának szoros kapcsolatát mutatják.
És az entrecote bercy, az is egy ilyen helyi fogás?
Igen, az a jellegzetes fehérboros mogyoróhagymás vajmártásával, egy tipikus bisztrófogás, ami szintén a helyi ízvilágot testesíti meg.
És az édességek. A baguette persze alap, de micsoda sütemények vannak. A Saint Honoré, a Tarte Bourdaloue, az Opéra Szelet, a Financiers, a Millefeuille. A források szerint sok égetett tészta alapú desszert, mint a Saint Honoré, Karém műhelyéből indult.
Karém valóban forradalmasította a cukrászatot, nem csak új recepteket alkotott, hanem rendszerezte a technikákat és a tálalást. Hát művészi szintre emelte. Ő volt az, aki megalkotta a cukrászat ma is ismert alapjait. Gondol csak a Piesmontérzre, azokra a díszes cukorépítményekre. Egy igazi ételépítész volt tulajdonképpen.
Elképesztő. És persze ott vannak a bisztrók örök klasszikusai, mint a hagymaleves, a soupe à l'oignon, vagy az ikonikus croque monsieur, ami állítólag egy Boulevard a Capucine kávézóban született meg véletlenül.
Igen, a legenda szerint. Ezek az egyszerűbb, de tartalmas fogások adják a párizsi hétköznapok ízét.
Végül pedig a pohárba való. Érdekes, hogy a forrásait szerint Párizs környéke a 18. században Franciaország legnagyobb borvidéke volt.
Bizony. Ma már csak a Montmartre szőlős kertje emlékeztet erre, de persze a közeli Champagne régió ma is meghatározó. És megvolt a kontraszt a királyi udvar luxus borai és a hírhetten rossz minőségű helyi borok között, mint az argentőéli, amiről még Maupassant is írt.
És a sör?
A sör pedig, hát a régi Gallia márka eltűnése után most újraéled a kisüzemi sörfőzés. A Brasserie de la Goutte d'Or 2012-es nyitása egyfajta fordulópont volt. Ez is mutatja, hogy a hagyományok modern formában térnek vissza.
Fú, micsoda utazás volt! A csillogó éttermektől a helyi piacok alapanyagain át a bisztrók melegéig. Mit szűrtünk le mindebből a forrásaid alapján? Nekem úgy tűnik, a párizsi konyha egy lenyűgöző ötvözete a királyi örökségnek, a mélyen gyökerező terroárnak és a vibráló hétköznapi bisztrókultúrának.
Pontosan. És ez a történet nem állt meg, folyamatosan alakul, ahogy láttuk a kézműves sörök példáján, vagy ahogy új séf generációk értelmezik újra a klasszikusokat, érted? Talán ez a kis közös elmélyülés abban segít neked, hogy legközelebb, ha Párizsban jársz, vagy akár otthon főzöl, tudatosabban keresd ezeket az autentikus ízeket és történeteket az ételek mögött.
Zárásként egy utolsó gondolat neked. Ha Párizs ilyen gazdag és hát befolyásos kulináris örökséggel bír, vajon Franciaország melyik másik, talán kevésbé reflektorfényben lévő régiója rejthet még hasonlóan mély, felfedezésre váró gasztronómiai kincseket?